abban az esetben, ahol a babaváró hitelt fölvett családok közül az egyik szülő, vagy esetleg mindkét szülő valamilyen betegség, baleset, váratlan tragédia következtében életét veszítette, vagy legalább 90%-os egészségkárosodás szenvedett, és teljes mértékben munkaképtelenné vált, és ebben az esetben ezek a családok kérelmezhetik a babaváró hitel végtörlesztését. Van még számos egyéb feltétel is, de hogy ezt ne a pénzintézetek és ne a biztosítók intézzék, egy karitatív szervezetet kértek fel ennek a lebonyolítására, és a minisztérium a Magyar Málkai Szeretett Szolgálatot kérte fel, és így mi lettünk ennek az összegnek a kezelői, és mi bonyolítjuk le a kérelmeknek a fogadását. Van számos meghatározott feltétel ezeknek a vizsgálatát, és azután pedig, hogyha működik a dolog, akkor a családok nevében a fennálló hiteltartozásukat végtörleszti a Máltai Szeretett Szolgálat, a családok pedig egy igazolást kapnak arról, hogy megszűnt az adósságuk.
Látszik-e már az eljárásrend önöknél? Mi az, amiben önök igazán tudnak segíteni, amikor egy család mondjuk jelentkezik majd arra, hogy elinduljon ez a méltányossági folyamat?
Szeptember 15-től indult be ez a program. Az első héten megközelítőleg 50 család jelentkezett, és megérkezett az első kérelem is. A kérelemnek az összeállítása időt vesz igénybe, tehát ez hát nem azt mondom, hogy majd nem olyan a hitel végtörlesztése, mint a hitelfelvétele, mert annál nyilván egyszerűbb, de azért számos dokumentum szükséges ehhez is, és az előírások miatt eredeti okiratokat kér be a Máltai Szeretett Szolgálat postai úton, tehát nem csak e-mailen elküldik a beszkennelt papírjaikat az érintett családok, hanem kereseti igazolást, ugye halotti agyakönyvi kivonatot, vagy adott esetben az egészségkárosodást megállapító határozatot, eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatokat kell benyújtani a dokumentációhoz. Tehát itt tényleg már az ügyintézés is akár heteket vesz igénybe. Úgyhogy hogy mennyi időt vesz igénybe, az kiderül, de gyakorlatilag az első tényleges kérelem is megérkezett már az első héten, és ezen kívül, hát mondom, hogy egy 50 érdeklődő volt. Van telefonszámunk, amit hivatali időben lehet hívni, van e-mail címünk babaváró.végtörlesztés@maltai.hu, ahol kérdéseket lehet feltenni. Van 2-3 munkatársa Máltai Szeretett Szolgálat országos központjában, akiknek most ez a feladatuk, hogy segítsék a hozzánk forduló érdeklődőket, nyújtsanak segítséget a kérelem összeállításában és benyújtásában, és kísérjék ezt a folyamatot egészen a végéig.
Ön szerint miért tartotta fontosnak a Kulturális és Innovációs Minisztérium azt, hogy létrehozzák ezt az alapot, amely, ha jól látom, akkor összesen 600 millió forintos keretösszegről
van? Így van, összesen 600 millió forintos összeg érkezett be. Ez egy keretösszeg, és gyakorlatilag ez a szeptember 15-ére a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnál rendelkezésre állt ez a 600 millió forint, úgyhogy onnantól kezdve, hogy érkeznek be a kérelmek és azokat alá támasztó dokumentációk, gyakorlatilag bármelyik napon meg is kezdődhet a tényleges kifizetés, és elindulhat ez a folyamat, ami a végtörlesztést jelenti. A minisztérium, hát ugye ezt igazából persze ők tudják megmondani, de nagyon sok alatt azt értem, hogy több tucatnyi tragikus eset került nyilvánosságra, vagy jutott valamilyen módon az érintetteknek a tudomására, és azt gondolták, hogy ezzel a helyzettel valamit nyilván kezdeni kell. Itt ugye önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került családokról van szó. A babaváró hitelt, akik fölveszik, ugye az azt követő időszakban megszülető gyermekekre lehet fölvenni. Tehát a életüknek egy új szakasza előtt állnak, a család bővülését várják, tervezik a jövőt. Ez az esetek nagy részében otthonteremtési kezdeményezéssel, ugye a babaváró hitel gyakorlatilag személyhitelként használhat, bejogilag értsék, azt kérem mindenkitől. Tehát, hogy tetszőleges célokra felhasználható hitel, de az esetek nagy részében otthonteremtési elképzelésekhez kapcsolódik, hiszen akár lakáshitelhez önrészként is felhasználható ez a fajta lehetőség. Tehát egy olyan családokról van szó, akik a jövőt tervezték, egy vagy több kisgyerekkel bővülne a család, és ebben a helyzetben, amikor tele voltak várakozással, reménnyel, elképzelésekkel, és egy nagy mérföldkövön túl voltak a hitel felvételével, hiszen a pénzzel új lehetőséget nyíltak meg előttük, ebben az esetben valami váratlan tragédia vagy betegség összedöntötte az elképzeléseiket, romba dőlt a jövő, és egy teljesen más kiszolgáltatott, nehéz helyzetben találták magukat egy tragédia árnyékában. És valószínű, azt hiszem az első esetek még a koronavírus alatt hívták fel a figyelmet, hogy ez egy létező jelenség, és hát a babaváró hitel nagyon népszerű pénzügyi termék. Azt hiszem 2019-ben indították el. Én 2024-ben olvastam egy pénzügyi szaklapban egy cikket róla. 2024-ben akkor havonta 2000-nél, átlagosan 2000 valahány száz ilyen hitelt folyósítottak egy hónapban. Tehát ez azt jelenti, hogy családoknak a tízezrei vették fel a babaváró hitelt, és hát nyilván a nagyszámok törvénye alapján emelkedik azoknak a száma, és akiket ilyen tragédia ér, és lehetetlen helyzetbe kerülnek önhibájukon kívül.
Ez egy igen sok szereplős kezdeményezés, a Bankszövetség, a Biztosító Szövetsége és a Máltai Szeretett Szolgálat, nyilván kapcsolat van a minisztériummal is. Hogyan működnek együtt ezek a szereplők, hogyan jön létre az együttműködés?
Hát az együttműködésnek az első szakasza a magának a kártalanítása, tehát a végtörlesztés keretrendszerének a megteremtése volt. Hát gyakorlatilag itt a hitelintézetek, a biztosító társaságoknak volt elképzelése arról, hogy milyen feltételrendszer, tehát hitel végtörlesztéséről van szó, ennek úgy egyébként is megvannak az általános keretei, attól nagyon eltérni nem lehet, úgyhogy a szakmai szervezetek hozták a koncepciót, hogy ezt hogyan lehet felépíteni ezt a konstrukciót, és hát egy karitatív szervezet kellett hozzá a lebonyolításhoz, de alapvetően a követelményeket, tehát azt, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni, alapvetően nem a Máltai Szeretett Szolgálat határozta meg, hanem gyakorlatilag ennek az egésznek a lebonyolítására vállalkoztunk. Szeptember 15-ével a program elindult, a forrás rendelkezésünkre áll, innentől kezdve viszont jön a mi szerepünk, és gyakorlatilag hát mi állunk kapcsolatba a kérelmezőkkel, és bonyolítjuk az ügyet egészen a végtörlesztésig. Utána jönnek megint a hitelintézetek, amelyek, amikor a pénz megérkezik a számlára, megszüntetik az adósságot, és erről igazolást küldenek a családoknak, és aztán itt véget is ér a folyamat.
Hogyan juthat el ez a fontos információ balba jutottakhoz, hogyan próbálják elérni őket?
Hát a nyilvánosságon keresztül, ugye sajtóközleményt adtunk ki, ami hát az első héten, úgy emlékszem, 58 médiában jelent meg erről beszámoló vagy hír, és azt gondolom, hogy az érintettek körében terjed a híre, hiszen megjelentek az első érdeklődők, és talán az érintett pénzintézetek, és talán biztosítók is népszerűsítik a saját felületeiken ezt a lehetőséget, vagy hát legalábbis tájékoztatást adnak róla az ügyfeleiknek. És valószínűleg egyébként a későbbiekben is be fogunk számolni még a fejleményekről, de egyelőre úgy vesszük észre, hogy sokakat megtalált a lehetőségnek a híre.
Van-e valamilyen határidő, vagy egyszerűen csak arról van szó, hogy ameddig ez a 600 millió forint tart, addig segítenek, akiken tudnak és akiken lehet?
Hát 2026. augusztus 31-i határidőt húztak a feltételek megszabásakor, hogy addig lehet benyújtani a kérelmeket. Hogy én azt gondolom, hogy a keretösszeg talán rövidebb határidőt fog szabni, hogyha ha a várható érdeklődésnek megfelelően alakul majd a kérelmeknek a száma, akkor lehet, hogy 2026. augusztusa előtt kimerül már ez a keret, de meglátjuk majd. Nincsenek tapasztalataink ezen a téren, ez az első ilyen akciója a Máltai Szeretett Szolgálatnak is.
Lehet valamilyen hosszú távú társadalmi hatása ennek a kezdeményezésnek?
Hát azt gondolom, hogy egyfajta társadalmi igazságosságot teljesít ez a méltányossági keretösszeg, hiszen tényleg önhibájukon kívül nagyon nehéz helyzetbe került családoknak nyújthat segítséget, és azt gondolom, hogy itt, hogyha azt gondoljuk, vagy ha azzal számolunk, hogy évente több tucatnyi család kerülhetett ilyen helyzetbe, akkor ez tehát minden családnak a tragédiája magában egy nagyon nehéz eset, amit ha lehet orvosolni, vagy lehet enyhíteni, vagy lehet valamilyen módon segíteni, az nagyon fontos, de talán számosságában is ez azt jelentheti, hogy legalább az adósság terhétől megszabadulhatnak ezek a családok. Hogy pontosan hány családnak a kártalanítását a végtörlesztését teszi lehetővé majd ez az összeg, azt egyelőre nehéz megbecsülni is, hiszen itt az egyik feltétel az, hogy a hitel nem lehet felmondott állapotban, tehát olyan családok kérvényezhetik a végtörlesztést, amelyek fizetik folyamatosan a törlesztő részleteket, és ez ugye azt jelenti, hogy közben az összeg fogy. A vonbaváró hitelnek a maximális fölvehető összege 11 millió forint volt, és tehát 11 millió forinttól indulunk családon, és nem biztos, hogy mindenki annyit vett föl. Tehát ha a maximális összegekkel számolunk, akkor 11 millió forint, és az kezdett el fogyatkozni az évek során. Úgyhogy lehet, hogy van, akinek nem tudom, 10 millió forint végtörlesztésre van szüksége, van, akinek 8-ra, van, akinek csak 5,5-re. Tehát nehéz kiszámolni, hogy a 600 millió forintos keretösszeg az végül is hány végtörlesztésre lesz majd elég. De szerintem egy év másfél, vagy tehát egy pár hónap múlva, vagy akár egy év távlatában ezt pontosan fogjuk majd tudni.
És akkor hangozzon el még egyszer, hogy hol lehet mindezzel kapcsolatban tájékozódni, illetve hogyan lehet jelentkezni önökhöz.
A maltai.hu/babaváró végtörlesztés weboldalon fönt van minden praktikus információ, fönt vannak a szükséges nyomtatványok, letölthető a kérelem, és minden útmutató, adatvédelmi tájékoztató, jogi háttér megtalálható, és van egy e-mail címünk, babavaro.végtörlesztés@maltai.hu, ahol pedig a kollégák fogadják az érdeklődést, és megválaszolják azt.
Méltányossági eljárás során fizetik vissza az önhibájukon kívül rászorulóvá vált családok, babaválók kölcsönét. Ezzel kapcsolatban kérdeztem Romhányi Tamást, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjét. Köszönjük szépen, minden jót kívánunk, viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Survive, I need to survive, so I choose to Reggeli, hétvége indító, a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Már 10 perc virtuális természet is oldja szorongást, itt a Mobile Century VR Plus. Ezzel kapcsolatban kérdezem a következő percekben Szabó Pál Tamást, a kutatási projekt posztdoktori kutatóját. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Üdvözlöm és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Amikor én először olvastam ezt a hírt, rögtön eszembe jutott egy jelenet, aki ismeri az Agymenők című sorozatot, akkor van egy jelenet, amikor Sheldon Cooper egy VR szemüveggel áll a szoba közepén, és éppen azt szimulálja, hogy a természetben van, és ez milyen jó. Nyilván ez egy érdekes és nagyon kifigurázó momentum annak, hogy kimegyünk el a természetbe a virtuális valóság segítségével, de ezek szerint ennek valóban lehet valamilyen reális szorongásoldó hatása.
Ez így van, ahogyan ez a sorozat is megmutatta a természetnek, még akkor is, hogyha szimulálják, van szorongás oldó hatása, és ezt használjuk mi is ki ebben a projektben.
Valamilyen kutatás is megelőzte mindezt. Mi az, amivel alá tudják támasztani ezeket az eredményeket?
Hát tulajdonképpen, amit csinálunk, ez a projekt, ez maga egy kutatás, egy nagyon összetett több részből álló kutatás, de mára már számos tanulmány vizsgálja azt, hogy milyen jótékony hatása van a virtuális valóságnak, a természetnek, és azt találták, hogy valóban elég néhány percet eltölteni, és a szívritmus lassul, vitális paraméterek javulnak a természet hatására. Hosszú távú következményeit kevesebb tanulmány vizsgálta, de ez is kecsegtető.
Tehát akkor önök most terveznek egy olyan alkalmazást, amellyel ki lehet próbálni azt, hogy milyen jótékony hatása lehet ezeknek a virtuális eszközöknek, mondjuk a szorongás csökkentésére, vagy egyéb mentális betegségek kezelésére.
Igen, a pszichológiában egyre gyakrabban alkalmazzák ezt az eszközt, akár pszichiátriai betegeknél is. Hazánkban is van olyan kutató, aki ezt alkalmazza, és nagyon szép eredményeket tud hozni. A mi megközelítésünknek az volt a sajátossága, hogy mi azt a célcsoportot célozzuk, ahol a természethez való hozzáférés, mármint hogy a valódi természethez való hozzáférés az korlátozott. Tehát olyan embereknek tervezünk, akik nem tudnak kimenni a normafára, nem tudnak elmenni egyet sétálni az erdőbe, vagy akár csak lemenni a játszótérig és vissza.
Úgy olvastam, hogy a felhasználókat is bevonják a tervezésbe. Hogyan tudnak ők hozzátenni ehhez a fejlesztéshez?
Talán ez az, ami igazi sajátossága ennek a projektnek, hogy a szakirodalomban leírják azt, hogy bármilyen egy tervezési folyamat van. Tehát ezt úgy kell nézni, hogy ez egy design folyamat, ezért is van a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen ez a projekt, mert itt egy design tervezési folyamat van, és leírják azt, hogyha bevonják a célcsoportot, együtt terveznek a célcsoporttal, akkor az eredmény az sokkal személyre szabottabb és emberközpontúbb lesz. Ezt a nemzetközi irodalomban úgy hívják, hogy co-design, tehát együtt tervezés, és tulajdonképpen csoportokat hoztunk létre, illetve volt egy olyan betegcsoport, egy geriátriai betegcsoport, 7 fő, akivel együtt dolgoztunk, tőlük szereztünk információt, adatokat arra vonatkozóan, hogy milyen számukra az ideális természeti környezet, hol érzik jól magukat, hol tudnak ellazulni, vagy éppen az ellenkezőjét, hogy mi a természetben az, ami számukra mondjuk fenyegető lehet, vagy olyan elem, ami nem kívánatos és érdemes kizárni. Melyek azok a terek, ahol mondjuk szociálisan szívesen találkoznának másokkal, vagy pedig ahol csak egyedül feltöltődnének, relaxálnának.
Hol tart most a VR technológia? Mennyire tudnak valóban élethű érzést kelteni mondjuk a természetközeli jelenségekkel kapcsolatban?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye az van, hogy a technológia, a szemüvegek, azok valamilyen értelemben fejlődnek, de az, hogy milyen minőségű képernyőt raknak ezekbe a szemüvegekbe, az valamilyen szinten véges, és azt akár a saját telefonunkon is látjuk, hogy vannak nagyon drága készülékekünkben, nagyon jó képernyők vannak, ugye a VR szemüvegek sem különböznek ebben. Talán inkább a háttér az, ami ezeket kiszolgálja, az, ami a korlátja lehet a minőségnek. Az úgynevezett standalone, vagy egyedül önmagában futó programok nem olyan nagy háttérigényűek, tárolási, számolási kapacitási igényűek. Vannak olyanok, amik úgy futnak, hogy a számítógép összeköttetésben van a VR szemüveggel, így a számítógép nagyobb számolási kapacitását ki lehet használni, így tulajdonképpen meghökkentő vagy elképesztő minőségű képeket létre lehet hozni, és vetíteni lehet a felhasználónak.
Hol tart most a projekt? Van-e már valamilyen konkrét eredmény, vagy mik a következő mérföldkövek?
Így van. Ezek az együttervezési workshopok lezárultak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy betegekkel 3 workshopot tartottunk, amiből adatokat nyertünk arra vonatkozóan, hogy milyen is legyen ez a természeti környezet. És ezt követően pedig 2 szakértői workshopot tartottunk, vagy műhelymunkát tartottunk, ahol arra voltunk kíváncsiak, hogy a pszichológus szemszögéből, illetve ez egy interdisziplináris csoport volt, pedagógiai szakértővel, programozóval, pszichológusokkal, hogy számukra mi lehetne az, ami segítséget jelent, mik azok a funkciók, vagy mi az a megközelítés, mi az a terápiás szemléletemben ezt a programot a legjobban lehet használni.
Mennyire alacsony küszöbű ez a program, vagy a VR, mennyire könnyű hozzáférni mondjuk azoknak használni, akik nem szoktak hozzá az elektronikai, számítástechnikai dolgok kezeléséhez, mennyire könnyű ezeket használatba venni?
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kihívás, pont egy idősebb betegcsoportnál. Ugye mi 70-80 év fölötti betegekkel, idős emberekkel készítettük ezt a workshopot, és ott volt az első igazi tapasztalatunk arra vonatkozóan, hogy mennyire könnyű nekik ezt használni, vagy befogadni egyáltalán ezt az élményt, és elég jó tapasztalataink vannak. Tehát, hogy maga a VR élmény az egy befogadható valami, és hát esetleg, hogyha valakinek mondjuk rosszabb a látása, az befolyásolhatja, mert azért mégiscsak 2 képernyőt néz az ember közvetlenül a szeme előtt, és ezt még a technikában nehezen tudták beépíteni, hogy akár egy szemüveget helyettesítsen, vagy ha egy szemüveget hord a VR szemüveg alatt, akkor annak a keretmérete nem biztos, hogy befér. Tehát, hogy vannak ilyen technikai jellegű akadályok, de én azt gondolom, hogy pszichésen elég jól fogadják, és egy érdekes új élménynek tartják. Arról nem beszélve, hogy ez tulajdonképpen menő dolog, tehát hogy ez a VR, ez ma azért még újdonság, főleg az idősek körében, akik azért hallottak már róla, tudják, hogy van ilyen, és hogy ők is megtapasztalhatják azt, hogy hol tart ma már mondjuk a tudomány, vagy hogy az unokájuk esetleg lehet, hogy még ki se próbálta a VR, de ők igen, ez akár egy olyan újabb szociális kapcsolatot teremthet közöttük. De az a tapasztalat, hogy jól fogadják. Most a kérdésnek a másik fele az az, hogy ugye a VR-ban az a nagyon nagy előny, hogy ez nem csak egy passzív élmény, hanem egy aktív élmény is tud lenni. tehát ugyanaz történik, mint a fizikai térben, tud a beteg közlekedni. És ugye ez a másik kérdés, hogy mozgásában mennyire akadályozott az illető, esetleg kerekesszékkel közlekedik, akkor egy ülő élményről beszélünk, de lehet azt is, hogy fizikailag a térben a beteg vagy az adott személy az nem mozdul el, hanem a kontrollerrel tudja magát egyik helyről a másikra irányítani, mint hogyha egy joystickkal menne egy játékban. Ez a része az, ami talán nehezebb egy kicsit, és erre egy külön irodalmi kutatást, egy szisztematikus irodalmi kutatást folytat most az egyik kollégám, Sam Hovanek, aki azt nézi, hogy milyen eddig a kutatásokban milyen beviteli módszereket, úgynevezett input módszereket alkalmaztak arra, hogy a kifejezetten az idős betegeknek a VR térben való mozgását segítsék. Tehát, hogy a joystick az egy dolog, de vannak olyan módszerek is, amikor a karok vagy a kéznek a speciális mozgásával tudott helyzetet változtatni az idős személy, és itt van egy tanulási görbe, ezt el kell sajátítani, hogy hogyan is működik. Ez az, ami inkább kihívás rejt, és talán nem árulok el nagy titkot, hogyha azt mondom, hogy elképzelhető, hogy a jövőben ez irányba is folytatnánk kutatást.
Mikor várható esetleg, hogy szélesebb körben tesztelhető, vagy mikor olvashatunk eredményeket ezzel az applikációval, az alkalmazással kapcsolatban?
Hát igyekszünk folyamatosan kommunikálni arról, hogy éppen hol tartunk, és most úgy tűnik, hogy az ütemezés ez megfelelő. Amikor a teljesen kész lesz az alkalmazás, az 2028-ra tehető, ekkor igazából mindenki számára ingyenesen elérhetővé fogjuk tenni ezt az alkalmazást, amennyiben beválik, és nincsenek már olyan hibák benne, ami ezt megakadályozná. Tehát ez egy több éves projekt, amiben vagyunk, és hangsúlyozom az ingyenességet, viszont ugye kell hozzá maga a felszerelés, tehát hogy akinek van VR felszerelése, az fogja tudni ezt használni, illetve mivel hogy ez egy komplex rendszer, illetve egy komplex beavatkozás, amit csinálunk, mármint hogy pszichológiai értelemben beavatkozás, hogy a jólétet szeretnénk ezzel fokozni. Ez lehetséges, hogy önmagában, hogyha valaki ezt használja, akkor nem éri el azokat az eredményeket, amire mi számítunk, mert itt nagyon kell hangsúlyozni azt, hogy ezt egy kórházi környezetre tervezzük, ahol van egy operátor, vagy van egy olyan személy, aki segíti azt az idős személyt, akire rákerül a VR szemüveg. És ez irányba is megy egy fejlesztés, hogy kívül is láthassuk, ne csak streamingen keresztül, ne csak az interneten keresztül láthassuk, hogy mi történik a VR-ban, hanem egy belső rendszeren keresztül, és esetleg lehessen ott is irányítani. Tehát, hogy ezek a feltételek viszont már személyigényesek. Tehát, hogy attól, hogy valaki mondjuk letölti ezt az alkalmazást, nem biztos, hogy ugyanazt a minőségű élményt fogja megkapni, mint amit egy szakemberrel való együttműködésben megkaphat. Természetesen ki lehet majd próbálni, lehet vele játszani, úgymond, tehát ez egy komoly játéknak tekinthető, de alapvetően egy kicsit másmilyen az elképzelésünk arra vonatkozóan, hogy ez hogy is működne igazán jól.
Már 10 perc virtuális természet is oldhatja a szorongást. Ez a MOME Century VR Plus programjának egyik alapja. Szabó Pál Tamás volt itt velünk a vonalban, aki kutatási projekt Pozogdori kutatója. Sok sikert kívánunk ez a fejlesztéshez, és reméljük, hogy sokaknak okoz majd örömet és segítséget is. Minden jót kívánunk, viszont hallásra.
Nagyon szépen köszönöm, és további szép napot mindenkinek.
Hírek következnek itt, a Civil Rádióban.
Önkéntes vízadás, 400 000 liter vizet kaptak Budapest fái. Valódi összefogást hozott az